Opera percek az Opera együttműködésével.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin. Egy új koncertsorozatot indít az Operaház Sztárestek zongorával címmel. Az első alkalom főszerepében Simon Kinley-Side, aki dal és ária estet tart két részben, és énekel Schubertet, Debussyt és még sok minden mást. Kinley-Side most az újra nyitott Ibl Palota színpadán várja a magyar közönséget, különösen intim hangulatú estjén dalénekesként és áriákkal is bemutatkozik. Az előadás részleteiről és az opera új produkcióiról az Operaház főigazgatójával, Ókovács Szilveszterrel beszélgettem. A Sztárestek zongorával, ami az opera egyik újonnan elinduló sorozata, és rögtön október 16-án az első alkalommal nyitja meg ezt a sorozatot. Milyen jellegű dalestre készüljünk ezen az estén, mit kell tudnunk a művésszel kapcsolatban így előzetesen?
Nagyon fontos, hogy időről időre elhívjuk Magyarországra a legnagyobb mai operaénekeseket a világból is, hiszen nincs mindenkinek arra lehetősége, forrása, ideje, bármilyen, hogy őket a saját környezetükben tekintse meg. Úgyhogy nekünk ez mindenképpen régi feladat is, hogy ide csábítjuk őket, és sokat gondolkoztunk azon, hogy milyen módon tehetjük ezt meg. Leginkább előadásban kéne őket megmutatni, de ahhoz gyakran az idő is kevés, tehát itt időzni több hétig, ahhoz, hogy valaki megtanulja a rendezést, aztán utána abban egy sorozatot vállalhasson, és hát nem tagadom, hogy a pénzügyi része is problémás lehet, hiszen akkor jóval többet kell fizetni ezért. Úgyhogy mindenki jól járjon valójában, tehát a magyar állam is, meg a magyar adófizető is, meg a magyar zenekedvelő is, és még az énekes is szeresse, ahhoz találtunk egy olyan formát, remélem, hogy sikeres is lesz, amelyik egy olyan zongorás estet kínál, és erre volt példa most nemrég Anna Jetrebko estje is már, vagy korábban Ferruccio Furlanettoé híres basszistájé, amelyik tehát zongorával működik, nem kell hozzá zenekar, így közelebb van a nézőhöz, a zenekari árak fedelén ad elő a művész, tehát szinte érintésnyi távolságból az Operaház színpadán, lehet valamilyen díszletelemet is mögé tenni, meg lehet jól világítani, és az este első felében általában dalok szólalnak meg, azt rábízunk az adott operaénekesre, hogy milyen számára közel álló fontos dalokat választ, és a második felében pedig operáriákat kérünk, ami egészen speciális, hiszen azokat az énekesek inkább a próbaszobában szokták zongorával előadni, viszont ettől lesz egy egész intim, különleges hangulata egy estének. Simon Kinley-Side esetében ez így is van, meg nem is így, mert tulajdonképpen megkért minket arra, hogy hadd adjon egy konkrét dalestet, tehát hogy operáriákat csak a ráadásban énekelne majd el, de ő meg egy annyira intelligens és annyira a kamara zene iránt elkötelezett művész, hogy szerintem, ha ezt nem érti félre senki, nem él azzal nagy baj minket, hogyha nem énekel operáriát, mert olyan gyönyörűen tud előadni dalokat, hogy annak a gazdagságát nagyon jól ki lehet élvezni. Az első fél időben Schubert dalokat válogatott, ciklusokból is, meg önálló dalokat is előad, a szünet után pedig van érdekes francia-angol műsorrészt fog adni, tehát Duplac, Debussy, Fauré, Poulenc dalok, és Vaughan Williams öt misztikus dala, ami nekem is személyes kedvencem. Valójában lehet, hogy ezért hajlottam a megállapodásra a művésszel. Úgyhogy Simon Kinley-Side, akit úgy kell elképzelni, mint egy igazi pilot, vagy egy költőt. Tehát az a fajta énekes, aki tényleg érzékeny az árnyalatokra, egy igazi muzsikus értelmiségi. Ő lesz az első ilyenesnek 16-án a főszereplője.
Meg azért azt gondolom, hogy ritkán van alkalma a közönségnek is, úgymond egyetlen énekest ilyen hosszú időn át egy estén hallgatni. Nyilván ez ének technikailag is azért nem egy könnyű, mondhatni megterhelő este is. Mennyi időtől el fel? Azért látom, itt rengeteg mű bemutatásra került.
Ó, igen, de ezek rövidek mind. Tehát a dal irodalom az pont attól is érdekes, hogy 2-3 perces dalokban lehet megfogalmazni máskor egy-egy szerepnek a drámai fordulatait, tehát a címek azok sokan vannak, de valójában ez egy órás műsor, ami meg van tagolva egy szünettel, és a hónap végén ugyanilyen típusú estet ad majd egy nagyon híres baszbariton, Ildar Abdrazakov, nem egyszerű kimondani a családnevét, Abdrazakov, aki hát a mai opera világnak egy megkerülhetetlen figurája. Ő az első műsorrészben a számára bizonyos sokat jelentő Györgyi Szviridov egy tartikusát adja elő. Utána viszont, ahogy az elején jeleztem, az alaphelyzet valósul meg, tehát operáriák jönnek. Mozartokat énekel, Verdi, Rossini és Gunoária is fölcsendül majd. Úgyhogy őt meg lehet ismerni ilyen értelemben egy 360 fokos körtúrát lehet tenni Ildar Abdrazakov körül, mert hogy ugye még Kenny Sight sokféle nemzet, sokféle szerződalát mutatta be, addig ő orosz dalokat énekel, illetve utána pedig mindenféle nagy szerzőt, híres operáiból áriákat. Úgyhogy valóban arra alkalmas, hogy egy órán keresztül hallgat vagy művészt, annak mindenféle színeit és a hangjához üleszkedő különféle darabokat megismerhessük.
És akkor már a november 20-át se hagyjuk ki, amikor meg egy szoprán bariton duót hallhat a közönség, hogyha jól láttam.
Igen. A szoprán kicsit felsziszentem, de valójában nem tévedett, mert szopránt is, mezzót is képes énekelni az énekesnő, aki mondjuk Wagner szopránokat megszólaltat, és hát ez egy ilyen este lesz, két szereplős, egyébként ez kivételes is a jövő évi sorozatunkban. Walter Mayer egy ikonikus alakja a Wagner éneklésnek, egyáltalán a drámai szoprán irodalomnak, és egy fiatal baritonistával jön, Samuel Hasselhornnal, sőt, valójában rosszul mondom, mert ez Samuel Hasselhorn, hiszen egy német úrról van szó, és azon kívül, hogy Schubert és Brahms dalait éneklik, meg egy kis Richard Strauss-t is, de a második fél időben ott megint egy számomra rendkívül kedves darabot tűznek műsorra, ugyanis Mahlernek a Fiú csodakürtjéből, tehát abból az antológiából megzenésített számos dalának van olyan előadási hagyománya, amely az egyébként szólódalokat duett formában mutatja meg. Tehát mivel ezek néha ilyen párbeszédes formát öltenek, fiú és lány beszélget, meg az üldözött szólal meg, szóval van mód arra, hogy dramaturgiailag akár két hangot is használjon benne az ember, és akkor ezt szokták úgy, hogy fiú-lány szólaltatja meg. Krista Ludwig, Fischer Dieskau, sokan éltek ezzel a lehetőséggel, és ez egy nagyszerű pillanat, ráadásul Mahler maga is írt ehhez zongora letétet, tehát most nem a zenekari anyag zongorára transformálva, hanem a Mahleri zongora szólal meg, úgyhogy azért a Mahleri, aki itt az operaházban majdnem 3 évet töltött fiatalon, zenigazgatóként, úgyhogy ő mindenképpen hazaérkezik hozzánk.
És akkor tehát a Sztárestek zongorával jövő héten kezdődik Simon Kinley Side-dal, ahogy említettük is, de emellett a jövő hét rengeteg előadásban lesz gazdag, ahogy láttam igazából az operát reggeltől estig ki is használják, például itt a hétvégi beosztást tekintve. Azért is érdeklődnék, hogy néz ki most az opera további működése. Ugye a nyár végén jött a bejelentés az évaddal kapcsolatban. Most hogyan tervezik a következő évet, mennyiben színesítik, hiszen itt arról árulkodik a repertoár, hogy folyamatosan jönnek az új előadások.
A Magyar Operaház műsora eleve nagyon gazdag, tehát a világ egyik legaktívabb operaháza vagyunk, erről még az egyik évben még címet is szereztünk, mint a legaktívabbak, és valóban, tehát a magyar nemzet lélekszámán, vagy Magyarország gazdasági erejénél messze felül nyúlóan létezik nem csak a sportja, a kultúrája, de az opera élete is. És valóban a mindenféle megszorítások azért nem tudnak minket békén hagyni, tehát igenis láthatóak ezeknek a nyomai. Így való igaz, hogy az Eiffel Műhelyházban 130 felnőtt előadást törölni voltunk kénytelenek, és az RTL Színházat is a hidegek elől majd be kell zárnunk. De az Operaházban, ami nemrég írt meg, ugye még csak márciusban, egy fél éve van annak, az Operaházban viszont igyekszünk minél színesebb programot adni, és hát igen, ha nálunk van egy műsoros hét, akkor abban biztos legalább van három különféle típusú nagyszínpadi előadás, ami váltogatja egymást, a Meyerling Balett, Bangmát lehet most látni, még fut a Toszka sorozat, és emellett vannak gyerekelőadások, és kétségtelen, hogy közben a háttérben az Eiffel Műhelyháznak a próbaszínpadain, meg itt az operaházi próbatermekben is készül a következő hetek néhány nagy dobása. Ne felejtsük el, hogy sok év után, tizenvalahány év után először játsszuk el tulajdonképpen egyben a legnagyobb operai irodalmi művet, Wagner tetralógiáját, a Liberum gyűrűjét. Ez novemberben lesz, de közben még mást is csinálunk, amit a magyar zenerajongó csak majd a távolból tud figyelni, de nagyon érdekes, a Covid miatt eltolódtak különféle vállalásaink, vagy föltorlódtak inkább, mert ezen a héten indul már egy csapat a Denevér című előadásunkkal, egy Bangban koncertelőadással és egy magyar kamarestel Indiába. És ahogy visszajönnek, tulajdonképpen akkor pedig egy 4 hetes japán turnéra indul egy másik csapatunk, a Varázsúvola című előadásunkkal és Beethoven koncertekkel. Úgyhogy mi alatt itt a legnagyobb opera remekmű megy, a legnagyobb szabású mű, a Wagner-féle Ring, az alatt csapataink Indiában és Japánban is helyt állnak, úgyhogy lehet bármilyen megszorítás, azért mindig gondoskodok arról, hogy kimaxoljuk a lehetőségeket.
Ez mennyiben jelenti azt, hogy akár új vagy szélesebb közönség felé is nyitnak ezekkel az előadásokkal? Gondolok itt akár itt művészi, műfaji határoknak feszegetésére, ilyen jellegű újítások esetleg várhatók-e az operánál?
Nagyon régóta feszegetjük a határokat, tehát most éppen az a kortárs tánc vonulat nem tud jelen lenni, amelyik az Eiffel Műhelyházban találta meg a helyét, de mondjuk ha majd a Carmenünket megnézik, ami Calixto Biaito katalán rendezőnek amíg ma is azt hiszem botrányosan felkavaró rendezése, egy fantasztikus előadás különben, akkor az is egy ilyen feszegetős volt, vagy ha nem tűnik dicsekvésnek, akkor az általában rendezett most futó Toszka is azt mondják egy ilyen megosztó típusú rendezés, ami ebben az esetben nem kívánszítok szó lenni, úgy gondolom, mert attól még, hogy egyesetek nem tetszik, akik valamiféle sosem volt Toszka esztétika jegyében óckodnak a felkavaró előadásoktól, másoknak viszont pont ez az íz, ez a műnek a brutalitásához illeszkedő és merészebb szellemi kalandot kínáló verzió nyújt élményt, úgyhogy ők meg majd beáronulnak ide, úgyhogy ez így mindig jelen van az életünkben, azért nagyon sokféle rendezővel dolgozunk, magyarokkal és külföldiekkel is, tehát érdemes a honlapunkra egy pillantást vetni, mert valaki jegyet vásárolna, mert abból láthatja egyrészt a korhatárkarikát, láthatja, hogy milyen típusú előadás az, klasszikus, kortárs, vagy a kettő jegyeit egybe dolgozó mix, láthat trélereket, tehát videóanyagot, láthat képgalériát, leírásokat, ajánlókat. Én biztos úgy csinálnám, ha opera jegyvásárló lennék, hogy először megnézném, hogy mely előadások tartoznak azok közé, amelyeket én szívesen nézek, de még jobb az, hogyha az illető bízik bennünk, és azt mondja, hogy ezt a címet szeretném megnézni, vagy ezen a dátumon érek rá, és tudom, hogy az opera minőségi munkát fog elém tenni, akármilyen stílusban is. Ez a legjobb.
Az elmúlt percekben az Operaház főigazgatójával, Ókovács Szilveszterrel beszélgettem. Ez volt már az Opera Percek, köszönöm, hogy velünk tartottak, Somodi Evelint hallották.
Opera Percek az Opera együttműködésével. Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Szeptember 16-a óta tartanak a több halálos áldozattal járó tüntetések Iránban az öltözködési szabályok megsértése miatt átnevelő központba hurcolt 22 éves nő halála miatt. A Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docense elmondta, a hindzsáb viselése 1979 óta kötelező Iránban, és ezt egy speciális egység ellenőrzi. A nők szabadsági jogait több mint 40 éve sértő szabályrendszeren az iráni lakosság nagyjából 60-70%-a már lazítana, és a tüntetés sorozat részben erre, másrészt az országot sújtó gazdasági nehézségekre vezethető vissza. Sárközi Miklóst Énekes Gábor kérdezte.
Pontosan mik ezek a szigorú szabályok, amik az iráni nőkre vonatkoznak, és mi tette lehetővé azt, hogy egy ilyen tragédia megtörténhessen?
Ez nem csupán iráni kérdés. Tehát az iszlám világ bizonyos részein országa válogatja, de valamilyen szinten ugye szabályozzák a nők öltözködését, amelynek az iszlám vallás, az iszlám jogrendszer az alapja. Az, hogy ez milyen országban mennyire szigorú, illetve az, hogy ezt mennyire tartatják be, az már az adott ország szabja meg. A legszigorúbb Irán és Szaúd-Arábia, ahol mind a kettőben sharia, az iszlám jogrendszer van érvényben, máshol kevert jogrendszerek vannak, vagy a nyugati jogrendszer élvez preferenciát a közösségi élet szabályainak a megalapításánál. De Iránban és Szaúd-Arábiában a nők és férfiak elkülönítése, a nők helyzetének a pontosabb körülírása nagyobb hangsúlyt kap valóban. De Iránban 79. február-márciusa óta vezették azt be, hogy fokozatosan megszüntették a fedetlen fővel való nyilvános megjelenést a nők számára. Emellett ugye munkahelyeken, illetve vallásosabb helyeken, mecsetekben előírják a csadort. Tehát a csador az nem kötelező, ha csak nem ugye állami munkahelyen vagy zarándok helyen tartozik az ember, viszont a hajnak az elfedéshez kötelező minden nőnek, akár muszlimnak, akár nem muszlimnak, akár helyinek, akár külföldinek.
Tehát akkor már egy több mint 40 éve bevezetett intézkedésről beszélhetünk. A társadalom jelenlegi hozzáállása milyen ezekhez a szigorú, még a 70-es években bevezetett szabályokhoz?
Na most ugye Irán ez nem egy 10 milliós kis ország, mint Magyarország, hanem ez egy 43 éve ebben a formában létező Magyarország 17-szer nagyobb és meglehetősen összetett társadalmi rendszerrel rendelkező állam. Nincs egységes társadalom, van a városi, nagyvárosi életmód, amelynek a jegyében meglehetősen lazuló szabályok vannak. 13 milliós Teheránról, vagy a 2 milliós Isfaháról, 2 milliós Sírázról beszélünk. Ott a főleg a diplomás művelt közösségi oldalakat jól használó fiatalok, 40 év alattiak általában véve elégedetlenek ezzel a viseletbeli korlátozással. Aztán van ugye a vallásosabb Irán, meg vannak az idősebbek, meg vannak a vidéki, törzsi, etnikai, kisebbségi közegben élők, ahol talán nincs akkora szakadás a rendszer és a helyi szokások között. Tehát azt mondhatjuk, hogy ugye itt az dönti el a kérdést, ha az elégedetlenség terén, hogy melyik csoportból mennyi van. Jelen pillanatban az irány lakosságnak kb. 70%-a városlakó, tehát én úgy becsülöm, hogy mint a lakosságnak már a, hanem is az abszolút, de relatív többsége, 60-70%-a szabadulna ezektől a szabályoktól, vagy legalábbis erősen lazítana rajta.
Az iráni hölgy, akit egyébként Mahsa Amininek hívtak, halála országszerte zavargások sorát indította el, és már most többféle szolgáltatás is megszűnt Iránban. Miért éppen ennek a 22 éves lánynak a halála robbantotta be ennyire ezt a puskaporos hordót? Ugyanis már azért korábban is történtek hasonló atrocitások, nők ellen elkövetett ilyen bűncselekmények.
Ezt azért nem állítanám ilyen konkrétan. A Mahsa Amini ugye egy csúnya ügy, és több réteg ügy. Az egyik az, hogy ez a bizonyos Gashti Ershad, ez a bizonyos úgymond a jó vezetésre szolgáló őrjárat, hogy pontosan lefordítsam ezt a terminust, jó életvezetésre szolgáló őrjárat, ez 2005 óta létezik ebben a formájában. Persze nyilván 79 óta a nyilvános kendő nélküli megjelenést persze szankcionált, de 2005-ben állították föl ezt az egységet, amely ilyen rajtaütésszerűen, vagy szúrópróbaszerűen jelenik meg, mint metróban, vagy piacokon, bazárokban, plázákban. Férfiak és nők alkotják, és nekik 2005-ben speciális jogosítványokat adtak. Tehát sokkal nagyobb jogosítványokat adtak. Ez kb. Azért is van így, mert 2005-re alakult ki az a fajta városi fiatal társadalom, amely már 79 után született. Tehát úgy érezte a rendszer, hogy túl sok a szekuláris felfogású ember, és ezzel a speciális egységgel próbálták visszaszorítani a laza erkölcsűnek tekintett fiatal nőknek a mozgalmát. Most 2005-től 2013-ig, amíg Mahmud Ahmadinejad volt Irán elnöke, elég széleskörű jogosítványokat kapott ez a Gashtersad, az erkölcsrendészet. Bevették a rendőrségre a nőket. Igazából adott esetben bíróságra állíthatták őket, vagy ilyen átnevelő tanfolyamra kötelezték őket, vagy pénzbüntetésre. Ilyen gyilkosságra, vagy ilyenekre azért nem került sor. Aztán 13-ban jött Hassan Rouhani elnök. Rouhani minden téren mérsékeltebb volt, mint elődje Mahmud Ahmadinejad, és ő egyik első lépésével ezt a Gashtersadot, az erkölcsrendészetet mondjuk úgy, hogy visszaszorította, nem szüntethette meg, erre nem volt jogosítványa, de ezeket a becipelem az utcán valakit a ruházata miatt egy rendőrkocsiba parancsolok, és beviszem a rendőrségre, és ott fogságban tartom, mert ezt megszüntették. Tehát megmaradtak ezek, csak ilyen helyszíni bírságokat szabtak ki, vagy szóbeli figyelmeztetést csináltak, vagy hasonlók. 2021-ben ugye megint elnök váltás volt Iránban, jött Ebrahim Raisi, aki közismert egy ultrakonzervatív, síita, klerikus papi családból származik, meglehetősen konzervatív felfogással rendelkezik a Iránról és a világról is, és egyik első döntésével visszaállította a erkölcsrendészetnek a 13-ban elvett jogosítványait, vagyis ez az erkölcsrendészet ez megint beviheti a nőket, ha úgy tartja kedve, és megint adott esetben szigorúbb átnevelési tanfolyamra iratthatja be őket, vagy korlátozhatja őket szabadságuk jogaikban. Ennek a kirívó esete történt meg szeptember közepén. Most ugye a dolgokat még az komplikálja, hogy a Mahsa Amini kult etnikai hátterű, ő nem Teheránban lakott, ő csak fölment vásárolni, vagy rokont látogatni Teheránba. Most ugye ő Szakkez városából származik. Az iráni kurdságnak egy bizonyos része már 19. század óta voltaképpen időről-időre felrobban olyan gerilla háborút, vagy partizán háborút folytat az iráni állam ellen. Mahsa Amini meggyilkolása, vagy halála az iráni kurdok között különösen éles reakciót váltott ki. Ők nem elsősorban a kendő ügy miatt háborodtak föl, hanem a saját törzsi etnikai identitásbeli sérelmüknek fogták föl, hogy egy közülük valót, egy kurdot öltek meg.
A hatóságok vizsgálatot indítottak ennek a tragédiának az ügyében, így, hogy egyébként egy ilyen erkölcsrendészet működik az országban, aminek elég széles jogai vannak. Ezeknek a vizsgálatoknak mekkora lehet a haszna?
Nézze, nyilván a közvélemény nyomása, a média nyomása, ugye az iráni rendszert arra kényszerített, hogy lefolytassanak egy vizsgálatot. Erről kihoztak egy előzetes jelentést, amely szerint a Mahsa Amininek voltak ilyen szív problémái, hát ebből szó sem igaz. Az iráni elnök Raisi telefonon felhívta a családot, tehát volt egy ilyen kondoleálás. Ugyanakkor ezek láthatóan nem csillapították a kedélyeket. Az Aminit elég gyorsan eltemették. Tehát a milyen szántó orvosi vizsgálatokra nem igen lehetett számítani, mert elég gyorsan eltemették. Tehát azonnal levitték Szakkezbe a holttestet, és valószínűleg a nyilvánosság teljes kizárásával gyorsan eltemették. Ez ugye nehezíti azt, hogy itt ön pontosan megállapítsa, hogy mi történt. Akik látták a holttestet, azok azt mondják, tehát én ezt csak olvastam, hogy ilyen fejsérülései voltak, vagy a combján voltak olyan sérülések, amiket normál esetben az ember nem szed össze.
Az ön által említett belpolitikai feszültségek mellett, illetve társadalmi feszültségek mellett egyéb problémákkal is szembesülnie kellett Iránnak, hiszen az elmúlt évben elég komoly aszály és szárazság sújtotta az országot, és ez ugye tovább tüzelte a kedélyeket, hiszen már eleve korábbi évben különböző demonstrációkról lehetett hallani. Mit gondol a jövőre nézve és a jelenlegi tüntetéseket látva, várható ezeknek a demonstrációknak az eszkalálódása?
Én azt gondolom, hogy az Amini ügy az valójában csak egy ilyen feszültséget, egy frusztrációt pattintott ki. Hát, amikor Raisi ugye elnök lett tavaly, akkor nagyon alacsony támogatottsággal választották meg elnöknek. Ennek főleg az oka, hogy a Raisi rivális jelölteket, akik mondjuk közelebb álltak eme a városi fiatalok világnézetéhez, azokat mind diszkvalifikálta a rendszer. Ez olyan fajta elnökválasztást tartottak, ahol Raisi gyakorlatilag bemasírozhatott a elnöki hivatalba, különösebb verseny nélkül. És ugye ez egy ilyen csendes protest volt. Ez az első érdekesség. A következő nyilván a vízhelyzet, amit mondott az ökológiai probléma, az permanensen fennáll Iránban, de ez talán a városokat nem annyira érinti még olyan mélyen, ez a vidéki parasztságot, Irán peremvidékét, főleg délkelet és középiránt érinti, de persze van erről már közbeszéd, hogy csökken az édesvízkészletünk. Azt lehet látni, hogy egyre több
vidéki, nomád ország pervékén élő jelenik meg Irán középső részének a városban. Tehát én arabokat, beludzsokat látok sokkal nagyobb számban, mostanában például Iszfahánban, vagy Sírázban, vagy Jazdban. Ez korábban azért nem így volt. Tehát van egy pici elmozdulás az ország belső populációjának a lakhelyében is, ami biztosan kapcsolatban a vízzel. A másik az ukrajnai krízis. A ukrajnai krízis az kihat Iránra is, és kb. 2-3-szorosra emelkedtek például az élelmiszerárak. Például rizs, csirkehús, krumpli, kenyér. Ugye Iránban elég alacsony a fizetések, mondjuk úgy, hogy egy átlag munkás, az keres mondjuk 80-100 dollárt. Azért nem lázadtak az emberek föl eddig, mert az állam mesterségesen alacsonyan tartja, befagyasztja az alapvető élelmiszerek árait. Most ezek megugrottak március-április óta, májusban majdnem kint voltam végig Iránban, és legtöbb panaszt erről hallottam, hogy kétszer-háromszor emelkedtek az élelmiszerárak, növekedtek az üzemanyagárak is. És azt kell mondanom, hogy Iránban személyes vélemény szerint nagyobb befolyása van az emberek elégedetlenségére az, hogyha az államilag dotált alapvető élelmiszer árak hirtelen elszabadulnak. 18 elején például Hassan Rouhani időszakában 53%-kal drágult a tojás, és emiatt jöttek ki tömegtüntetések. Szóval azt gondolom, az Amini ügyben ez is benne van, hogy most az emberek az ukrajnai krízis fényében nem tudják a gyereket iskoláztatni. Megcsappant például Magyarországra jövő iráni egyetemisták száma is. Ezt talán kevéssé tudják, de több száz iráni diák iratkozik be magyarországi egyetemekre, főleg orvosra. Ezek most látványosan visszaestek idén. Azért, mert nincs az embereknek pénze. Szóval azt gondolom, hogy a Mahsa Amini ügy az egy ilyen komplex ügy, hogy ki miért megy az utcára. Nyilván van a női vonulata, de van egyfajta politikai elégedetlenség bizonyos körökben, és van ugye egy gazdasági elégedetlenség. A kérdésnek a második része, hogy ebből lesz-e súlyosabb ügy, én szerintem nem. Nincsenek vezérek, nincsenek alternatív politikai pártok. Tény, hogy a dolog kezd elhúzódni, de én úgy gondolom, hogy ez néhány hét múlva be fog fejeződni. Voltak éppen a hivatalok, üzletek mind nyitva van, tehát ne úgy képzeljük ezeket a tüntetéseket, hogy mind az egész ország, mindenki az utcán van. Nem. Ezek nyilvánvalóan jelenlévő, főleg este megjelennek, és főleg fiatalok, diplomások bizonyos köztereken, vagy egyetemeknél. De az élet megy tovább. Ezt azért érdemes Iránnal kapcsolatban leszögezni. Nyilván erről nem sokat tudunk, mert az internet és a közösségi oldalak, tehát ilyen Viber, Instagram, ezek mind-mind most le vannak kapcsolva Iránban, vagy nagyobb is le vannak kapcsolva Iránban.
Az elmúlt percekben Sárközi Miklóst, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docensét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért a Reggeli Monitor Extrába, köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is a Trend FM-et, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Lakatos László.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.